azt megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A tavaszi időszakban jelentős a növekedés az illegális migrációban, és ez egyre folytogatóbban hat a célországokra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, Spanyolországban több 100%-os az illegális migráció növekedése, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából óriási tömegek érkeznek. A görög szigeteken is van új jelenség, már nem csak Törökország, hanem Tunézia, Marokkó, Líbia és Libanon felől is érkeznek nagy számban afrikaiak az országba. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Új társasági adókedvezmény vehető igénybe zöld beruházásra. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamos energiatároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energiatárolására. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. Akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energiamegtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet visszanemtérítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Néhol pára köt folt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, még a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Barsi Balázs, ferences szerzetes gondolatait hallják.
Globalista világ megteremtéséhez kell egy ideológia, minden egyes világuralomnak kell, és általában egy zagyva, összeállított, babonákkal teli, új egyetemes vallás. Most ebben nem fér bele a zsidó meg a keresztény. Nem fér bele. Jézus nem lehet betenni a kis istenek közé. Ezért egy véres üldözés kezdődik, van is már. Nem lehet. A teremtőt nem lehet betenni a teremtmények közé. És minden vallás tulajdonképpen, ezek a nagy vallások mítoszok. A mítoszok gyönyörű mesék, gyönyörű elbeszélések. Tulajdonképpen az emberről szólnak, és az ember nagy vágyairól. A mítoszoknak a lényege, hogy ott az idő meg a tér nincs. Mindig el szoktam mondani a Cantata Profana, Bartók mítosz tartalmát, ugye, hogy a fiúk felnőnek, kimennek az erdőbe, és szarvassá változnak, és nem tudnak visszamenni a szülői házba, mert hát nem fér be a szarvuk az ajtón. Ez a mítosz. Ez sose történt meg, de mindig megtörténik, amikor elhagyjuk a családi otthonunkat. Úgy sose megyünk vissza. Ez egy fájdalmas és édes, gyönyörűséges, drámai esemény. És ezen segít ez a mítosz. És sok ilyen van. Szent Pál persze nagyon leszólja őket, azt mondja, hogy vénasszonyos mesék, műtój, ezekkel ne foglalkozzunk. Igen, mert ő találkozott a damaszkuszi úton valakivel, aki azt mondta neki, hogy te Saul, miért üldözel engem? Érdekes, hogy olyan tekintély alá került ez a nagyon logikus ember, hogy nem merte megkérdezni, hogy most tisztázzuk, én nem téged üldözlek, hanem egy zsidó szektát. Nem, engem üldözöl. Na ez az egyház. és az egyház maga nem tudja sokszor ezt, hogy a felületén ott van a sok szemét, a tévelgés, a bűneink, de a mélyben ott van az, amiről majd azt mondja Szent Pál, hogy Krisztus titokzatos teste. Nem hagyja el az emberiséget többet. No hát, ezek a mítoszok. És ezzel szemben a vallások világában elkezdődött egy új világ, amikor Ábrámot, később Ábrahám megszólította Isten, és azt mondta, hagyd ott a pogányokat, én mutatok neked egy jövőt. Egy ókori férfinak a legnagyobb öröme az, hogy nagyon sok utódod lesz, de egyik utódodban megáldom a föld minden nemzetét. Ki ez az utód? És ő megy. Egy ókori emigráns, nem gazdasági, Isten miatt emigrált. És azt mondja, mindig veled leszek. Na most ez egy olyan történet, amit nem lehet kitalálni, mert a bukott emberiség, vagy Istentől elszakadt emberiség úgy tudta, hogy az Istenek azok olyanok, mint a házőrző kutyák. Tehát megvan a területük, a mi országunk és a mi Istenünk. Ha átmegyek egy másikra, ott egy másik Isten uralkodik. Ezért, amikor a szíriai Námán, ez a pogány király meggyógyul a Jordán vizétől, akkor a szekerébe fölrak földet a Jordán mellől, hogy az az Isten őt is óvja, aki ezt a földet itt óvja, aki őt meggyógyította. Ez elképzelhetetlen, ami Ábrahámmal történt. És veled megyek. Egy út, amelyen az Isten mindig velünk van. Tehát akkor ő az Istenek Istene. És lehet, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy az ókori ember, akár még Ábrahám is úgy gondolta volna, hogy hát nincsenek Istenek, az kitalálás, hanem úgy gondolta, hogy azok nem érdekelnek többet engem. Mert ő a minden földek Istene. És mindig velem van. Na most ez a vándorlás, hogy valahova el akarja vezetni az emberiséget, először ez egy törzsnek lett kinyilatkoztatva. Nem azért választottak ki zsidókat, mert ők olyan különösek, mint ahogy minket se azért választott ki kereszténynek, mert jobbak vagyunk, mint az ateisták, hanem kaptunk egy küldetést. Mondd el a többinek. Mert hogyha egy embercsoport lezüllött, akkor kiválasztok egy csoportot, és azzal beszélek, és akkor mondd el. És ahogyan a Dei Verbum konstitúcióban írják a zsinati atyák, Isten ember által akart emberre szólni. Végül is ezért lett emberré. És most megint a kezembe került egy férc munka, Shlomo Sand. Hogyan alkották meg a zsidó népet? Ez egy önmagából kifuldult zsidó, aki azt bizonyítja a zsidóknak, hogy semmiféle kinyilatkoztatás nem történt, nincs is egy egységes történet, ez mítoszokból állt össze. Hát ez nem igaz. Azért nem igaz, mert Ábrahámmal kezdődött a modern történetírás. Tudnélik, az, hogy egy cserép leesik a tetőről és ráesik a macskára. Azt elcsúszok egy banánhéjon és a kórházba kerülök. Ez nem történelem. Ezek történések. Történelemhez az kell, hogy egy másik szabad személlyel megbeszéljem. Ezért mondtam mindig arany lakodalmasoknak, hogy ú, de boldog voltatok 50 évvel ezelőtt, de egy lényeges dolog nem voltál meg, hiába volt a nagy szerelem. Nem volt történelmetek. És történelem nélkül nincs semmi az ember számára. De a történelem mi? Az, hogy megbeszéljük. Az, hogy nem hagyom el a másikat. Adok értelmet. Na most az emberiség, ha nem áll szembe egy teremtő és önmagát kinyilatkoztató Istennel, akkor nincs történelem. És az ókori történelem ilyen, hogy csak feljegyzések vannak. Ekkor ez történt, akkor az történt, nem látják egybe. Vagy pedig próbálják a maguk kis mítosz alapján mindent úgy magyarozni, hogy mi zsidók, mi magyarok, minden, mi vagyunk a közepe. Ezt nem engedte meg Isten. A proféták megmondták, hogy azért romboltak le asszírok a jeruzsálemi templomot, mert már leromboltátok ti, mert bálványisteneket imádtatok. És a proféták nem engedtek ebből. Egy olyan dolog, Marx zsidó volt. Nem véletlen innét lopta azt a gondolatot, hogy az emberiség történelme be fog futni egy végső paradicsomi állapotba. Hát igen, csak az nem egészen csak földi lesz, mert az ember se egészen földi. Tehát levágta a zsidó ószövetség kinyilatkoztatás lényegét, és megalkotott egy olyan ideológiát, egy osztály nélküli társadalom, ahol mindenki boldog lesz. Igaz, hogy most egy kicsit véres ez a kezdet, na de utána mi lesz itt? Hát láttuk, hogy mi lesz, 100 millió hulla. Hitler ugyanúgy. Tehát, és nagyon nagy veszély volt Izraelnek a letelepedés. Mert az, hogy letelepedtek, akkor most nekünk is van egy házi istenünk, templommal, stb. És akkor arra való az Isten, hogy a föld termékenységét körbejárták Róma városát is, biztosítsuk. Az isteni energiát lehívjuk erre a földre. És a proféták ezt nem engedték meg. Egy letelepedett közösségbe ezek a félőrültnek látszott, megszállott szentek azt mondták, hogy utom vagy, mindent itt hagysz. Kánaán nem az igazi. Isten egy új szövetséget köt. Tessék úgy élni, mintha utol lennétek. Ne fészkeld be magadat. Az állat van itthon. És ott az a gyönyörű zsoltáró, amiben talán ez meg is szólal a proféták műve, hogy mert a madár házat talál magának, a gerlice is fiókáinak, hogy hova helyezze fiókáit, de én az ember, én a te oltárodnál, seregek ura, én ott vagyok otthon. Szinte a búgó gerlicéket néző zsidó zarándokottal ókor egyik csodá volt a templom, de jó nektek, egészen itthon vagytok, meg a csiripelő verevek, de én nem. Oltárodnál seregek, ura, én királyom, én Istenem. És ezért engedte meg a fogságot. És mire eljön Jézus, megszűnik a zsidó állam tulajdonképpen. Majd a templomot is lerombolják. Átmeneti intézmények. Ti kértétek a királyságot, Isten nem akarta. Isten egyházat akarta, nem államot alapítani Izraelből, de nem. És ez az egyházba is mindig kísértett középkorba. Nem tudjuk ezt, hogy más az egyház, az az emberiségért van. Az valami egyetemes, ahova mindenkit várnak, valami egyetemesség alapján. És az utolsó út, ami Ábrahám útja, amikor a két Emmausba igyekvő tanítvány arról beszél, ami történt a napokban, és hozzájuk társul Jézus. Miről beszéltetek itt az úton? Hát te vagy az egyetlen idegen. Tényleg Jézus most már idegen a történelemtől. Hát nem tudott a Názaret Jézus esete, mi azt reméltük, hogy ő szabadítja meg Izraelt. Hát csodákat tett. Hát neki nem azt kellett volna tenni, hogy a vidéken feltámaszt egy kislányt, hanem kisöpörni a római szemetet innét, megalapítani a zsidó világuralmat, elhozni Isten országát, amiben már ott a pogányok is talán bejöhetnek. Hát erre való a messiás. De hát már harmadnapja a sírban van, bár asszonyok megzavartak bennünket, mert angyalokat láttak, akik azt mondták nekik, hogy éld át. És akkor Mózesen kezdve a Tórán, a prófétákon kezdve kifejtette az írásokat, hogy mindennek meg kellett történnie. Az írások. Ez a másik. Azt mondja Szent Pál, ugye ebben a központi szövegben, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint, eltemették, és harmadnap föltámadt az írás szerint. Vagyis az Ószövetség szerint. Megy az időnk, ezt egy kicsit elnagyolom. Középkori zsidó rabbik és keresztény egyetemi professzorok vitát rendeztek. A viták elmaradtak. Tessék vitát rendezni, nem párbeszédet. A vita az nem szeretetlen vitatkozás. Érvet mondok, te hozz rá még egy érvet. Akkor bedolgozom az én agyamba a te érvedet, és arra megint hozhatok egy érvet. Ebbe fullad be Európa, hogy ezt nem csinálja. Hanem te ilyen vagy. De bocsánat, ez nem érv. Ez egyházon belül is. Te ilyen, ez nem érv. És ezek érveltek. És a rabbiknak mindig az volt a problémájuk, hogy hát a messiás Dávid házában uralkodik mindenki, hát Jézus nem uralkodott, őt eltemették. Aztán, hogy hát a szenvedő szolga, hogy a sebei által minden ember üdvözül, meggyógyul, stb. Meg hogy az ember fia, tehát most látod, hogy mi van a világgal. Hát a keresztények is próbálták valahogy magyarázni. Egyet elfelejtettek ezek a középkori tudósok. Ez nem azt jelenti, hogy én többet tudok, csak valahogy nem voltak ennek az érvelésnek a birtokába. Tudjátok mit? A ti őseitek miért értek keresztény hitre? Az a 11 apostol. Jézus hitén volt, Jézus hite pedig a zsidó hit. Mi történt ott? És több mint 500 testvér, 5000 ember látta föltámadása után. És pünköskor az alsó papság is behódolt, ne ezt magyarázzátok meg. A mostani zsidóknak is, a hívőknek nagyon becsülem őket. Jó lenne beszélgetni ilyennel, mint a Slomó rabbi úr. Ezek hívők. Igazuk van, hogy az Ószövetségi képekből nem lehet megszerkeszteni Krisztust. De Krisztussal találkozni egy kegyelmi pont, minden összeáll. És itt megyünk át az eszkatológiára, hogy és föltámadt. Ez a föltámadás, ez megtörtént, de nem történelem. Mert nem jött vissza, hanem látni engedte magát. Ha visszajött volna, akkor lenne történelem. Ezt pedig nem lehet kitalálni. Egy Wright nevű amerikai kutató, aki történész, azt kereste, hogy mi a kereszténység eredete. És egy negatív eredményre jutott, ami a tudományban nagyon jó. Minden kizárt, amit a modern ember kitalál. Az mind tudománytalan, és méltatlan egy egyetemet végzett emberhez. Amit a reneszánsz óta mondunk. Az, hogy annyira szerették, hogy fel kellett neki támadnia. Ostobaság. Ha valaki tudja, hogy a zsidónak mit jelentett a messiás Jézus korába, azt, hogy a dávidi uralmat restaurálja. A messiás nem halhat meg, tetszik érteni? Hát akkor hogy uralkodik mindörökké? Már János ezt mondta az angyal. Uralkodni fog Dávid házába, és királyságának nem lesz vége. Hát most ott van a sírba. És 3 nap múlva azt mondják, főleg 50 nap múlva, hogy az Isten föltám megdicsőítette Jézust, és messiássá tette. Vagyis azt tapasztalták meg, hogy a halálon is Úr. Ezt jelenti az ő uralma. És hogy ő az emberfia, aki az ősöregtől jött. És ő a szenvedő szolga, mert mindig megmutatja sebeit, hogy van bűnbocsánat. Tehát meggyógyultok. És ő az, akiről soha nem mert fantáziálódni a zsidó, hogy Emmanuel lesz a neve, az lesz a neve, vagy velünk az Isten. De hogy így, hogy emberré lett, ez nem lehet kitalálni. Egyébként gyönyörű sorokat, gyönyörű, mert nagyon igaz sorokat ír 16. Benedek arról, hogy amit a föltámadás szó alatt értettek Jézusig, és amit legtöbb keresztény sajnos ma elgondol, meg ami képzett van az emberek fejébe, az nem alkalmazható a názareti Jézusra. Tehát ki kell mondani, hogy nem támad föl úgy. Nem jött vissza. Nem indult el a szívdobogása. Nem kellett neki ennie. Hát akkor Pilátus újra elkapta volna, bocsánat, a messiás jelöltet. Újra kezdődött volna a per. Milyen okon találták volna ezt ki, akik úgy féltek Pilátustól, mert minden előzetes messiás mozgalmat, amely mindig fegyverkezéssel járt, Pilátus pedig tudta, hogy Jézus nem fegyverkezett, ezért akarta megmenteni, hogy irigységbe adták fel, mindig elkapta a messiás jelöltet, kivégezte, de az egész bandáját is. Ezeknek mi érdekük volt azt kitalálni, hogy él? Hát gondolkodjunk. A messiás nem támadhat föl, mert meg se halhat. Wright mindegyiket leleplezi. Nem beszél, hogy a hideg sírba magához tért, hogy ne, a rómaiak tudtak gyilkolni. A megostorozás ma olyan volt, hogy legtöbbnek a bele kifordult. Jézusra egy kicsit vigyáztak, mert állami bűnös. És úgy kell meghalni, amilyen halál nemre ítélték. És az összes többi, hogy úgy támad föl, mint modern katolikus teológus mondja, hogy hát az, hogy az atyához ment a lelke, ez nem föltámadás. Nem beszélve a legnagyobb nehézségről, hogy amikor zárt ajtók mellett látják, megijednek, félnek, és azt mondja, hogy szellemet látnak, azt mondja, tapogassatok meg. De milyen test az, amelyiknek nem kell kopogni, és nem kell ajtót nyitni? Tehát az anyagnak, annak a 70 vagy 80 éves kilós, 80 kilós Jézusnak az anyaga nincs az univerzumban. Amit mi várunk a holtak föltámadását, az megtörtént. és az a mi testünk, aki bennem viszonylag arak élete van, s föltámasztom és az utolsó napon. Higgyetek az Istenbe, de bennem is higgyetek. Én vagyok az út, az igazság és az élet, Zoé, nem biosz. Itt van, hogy az apostolok nem is nagyon, valószínűleg az első időben nem használják ezt a szót, hogy föltámadt Jézus, főleg nem azt, hogy a halálból, mert Lázár is a halálból támad föl. Úgyhogy a Mária rádióba elterjesztett, és a püspökik által jóvá hagyott preorátorból származó rózsafüzér titkot tilos mondani, azt, hogy gyümölcse Jézus, aki föltámadt a halálból. Nem igaz. Aki halottaiból föltámadt. Ez van a hiszek egybe. Tudnilik, ami Jézussal történt, azt várták az idők végére a hívő zsidók. Hogy Isten ez a történelmet, amelyben annyi a rossz, amely a mi halálunkkal végződik, hogy mindent a teljességre vezessen, az egész teremtést egy új létmódba emeli föl. Na most az döbbentette meg őket, hogy Jézus él, de már nem hal meg. Ez csak egy 11 halász ember mondhatta, nem egyetemi tanárok, mert mi állandóan ideologizálunk. Honnét tudták, hogy nem hal meg? Hát onnét, hogy másképp él. De teste van. Na most a zsidó hitben ilyen nincs, hogy valaki a végső dicsőséges föltámadásból előre jön évszázadokkal, vagy évezésük külön föltámad. Ezt egy zsidó nem találja ki. Erre Wright, a tudós, a végén azt mondja, persze, idáig el lehet menni, de hogy te higgy az Jézus föltámadásában, az egy kegyelmi pillanat, dönts. Az nem történelmi tudomány. De ne mondjon mást. Mondja azt, hogy nem érdekel az egész. De ne hazudjon. Jézust látva, visszanézve az egész szent történetre, a kozmoszra, az emberre, mindent egyszerre láttak. Tehát ez a három történelmi vonatkozás, az ószövetségi írásokra való vonatkozás, és az eszkaton. Így ünnepel a katolikus egyház, amikor felolvassa húsvét éjszaka az ószövetségi írásokat végig, aztán leleplezi a keresztet, amely annak a képe, hogy egy bizonyos fára oda volt szegezve, történelem, pénteken tartja, mert akkor történt, meg akarja érinteni az időt és a teret, de ugyanakkor átváltoztatja a kenyeret és a bort, mert ha föltámadottnak nem volt akadály a zárt ajtó, akkor a kenyér és a bor állaga sem lesz akadálya. Más kapcsolatban van ezzel a világgal. E között, a hit között és az igazi ateizmus között mi van? Agyzavar. A keresztények és a nem keresztények között is. Mert nincs döntés. Viktor F. Frankl azt mondja, hogy az embernek döntenie kell attól, hogy értelmes ez a világ vagy nem. De nekünk könnyű dönteni, ha megpillantjuk Jézust. Thank you.
Kedves hallgatóink, Borsi Balázs ferences szerzetes gondolatait hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Muzslai Bízik Hanna több mint 10 éve várja férjével együtt a gyermekáldást. Hanna elmondja interjunkban, hogy miképpen harcolnak a vizsgálatok, bizonytalanságok, küzdelmek között gyermekért, a házasságukért és Isten kapcsolatuk újjáépítéséért. Fájdalmas tapasztalatait kezdte el leírni, végül kiutakat és biztatást is meg tudott fogalmazni Várva Várlak című könyvében, amelyen keresztül a gyermekre vágyó párok és a környezetükben élők támogatását tűzte ki célul. Hallgassák őt szeretettel! Vendégünk Muzslai Bízik Hanna, aki férje Bence támogató jelenlétében vesz részt a beszélgetésben, amelyben kapcsolatukról, megéléseikről és a várva várt és még meg nem érkezett gyermekükért való küzdelmükről fogunk beszélgetni. Azzal kezdeném, hogy kicsit megismerjünk titeket és a hátteret, amin mindezt megélitek, amiről majd szó lesz, hogy mi az egymásra találásotok története.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az én gyökereim evangélikus vonalra nyúlnak vissza, úgyhogy nekem ez egy ilyen hazai pálya, és örülök, hogy itt lehetek. Bencével, férjemmel 2006-ra nyúlik vissza a történetünk. Egy médiatáborban ismerkedtünk össze, akkor még létezett a Jelige magazin. 2006-ban már mind a ketten évek óta írtunk ebbe a magazinba, de én nem voltam olyan szorgalmas, mint a férjem, és nem jártam el a szerkesztőségi megbeszélésekre, ezért nem találkoztunk, csak egymás cikkeit olvastuk. Ez egy nyári tábor volt, amit a magazin hirdetett, és ott találkoztunk mi 2006 nyarán. Ennek a tábornak volt egy kemény magos afterpartia. Ezután, az afterparty után, amikor mentünk hazafele a vonattal, mit ad Isten, nekem elszakadt a táskám, ezért Bencének volt egy jó kis űrügye arra, hogy hazakísérjen. Az 5. kerületben, egy belvárosi padon, belevaló módon elmondta nekem, hogy ő szeret, és szeretne velem hosszú távú kapcsolatot. Hát én meg úgy lefagytam erre, hogy hú, erre nem számítottam. Kértem tőle egy kis haladékot, hogy válaszoljak erre. 3 napig visszavonultam, és akkor úgy éreztem, hogy hát miért ne, vágjunk bele, nézzük meg, mi lesz belőle. Elkezdtünk találkozni, sokat beszélgetni. Én akkor voltam 18 éves.
Megérzi az ember, hogyha Istennel is van egy olyan kapcsolata, mint ahogy nektek, úgy sejtem, hogy van és volt, hogy jó úton jár-e a párkeresésben, vagy hogy ki lesz az az igazi?
Nálam ez egy nehéz kérdés volt, mert amikor megismerkedtünk, meg azelőtt is, nekem egy nagyon romantikus felfogásom volt, hogy egy ember van a világ mindenségben, akit nekem meg kell találnom, mert ő lesz az igazi. Amikor már megvolt az esküvőnk időpontja, még akkor is volt, hogy előtört belőlem a kétség és a félelem, hogy mi van, ha nem Bence az igazi, pedig mi 4 év után házasodtunk össze, és mégis bennem hullámoztak az érzelmek. Nagyon sok apró gesztus volt, apró visszajelzés, amiből újra és újra megerősödött bennem az, hogy ő vele jó lesz megosztani az életet.
Hogyan alakult bennetek, vagy benned a hit? Mikor vált személyessé számodra az Isten hited, vagy a Krisztussal való kapcsolat?
Apukám Bézik László evangélikus lelkész volt, anyai nagypapám Józsa Márton szintén. Anyukámnak is volt teológiai végzettsége, tehát én szüleimen keresztül egy hívő közegbe születtem bele. Ez nagyon meghatározta azt, aki ma vagyok. De ennek a hitnek élővé kellett válnia. Az, hogy a szívemig elért ez az üzenet, ez a férjemhez kötődik. Amikor 18 éves voltam, és még nagyon friss volt a kapcsolatunk, akkor hát szerettünk a hit dolgairól beszélgetni, meg főleg vitatkozni. És az egyik ilyen a hit dolga is beszélgetésünkön, Bence egy olyan mondatot mondott, amit én már számtalanszor hallottam, de ugye a tudás szintjén megmaradt, és ebben a pillanatban így bement a szívembe, és az volt ez a mondat, hogy Hanna, ha senki más nem létezett volna a világon eddig, és senki más nem létezne ezután, Jézus akkor is az életét adta volna, érted? Ez valahogy beivódott ott és akkor a szívembe, és élővé vált. Megéreztem belőle, hogy én annyira értékes vagyok Isten szemében, és ez egy olyan nagy biztonságot adott, hogy én azt hiszem, hogy ekkor kezdődött az a folyamat az életembe, hogy a szívembe beleépült mindaz, amit magzati koromtól kezdve hallottam, és tudás szintjén, meg az életvitelem szintjén már az életem része volt.
Lélekhangoló.
Amikor belevágtatok a közös életetekbe 2010-ben, akkor ez a csomag is ott volt, hogy közös alapokon álltok hitben. Az adja az apropót a fő témánknak, hogy nem sokára elkészül a könyved Várva várlak címmel, ami a gyermekvárásotoknak a küzdelmes hátterét mutatja be. Hogyan éltétek meg azt, amikor szembesültetek azzal a diagnózissal, hogy mind a kettőtöket akadályoznak betegségeitek abban, hogy természetes úton gyermeketek fogadjon?
Mi belenőttünk ebbe a diagnózisba, inkább azt mondanám, mivel mi úgy vágtunk bele a házasságunkba, hogy az volt a meggyőződésünk, hogy minden rendben van a termékenységünkkel, ezért nem voltunk felkészülve erre, mert családjainkban pont ennek az ellenkezőjét láttuk. Nagyon gyorsan érkeztek a gyermekek. Olyan volt, mintha nem is létezne ez a probléma. És pont ezért, amikor elhatároztuk, hogy itt az idő, és szeretnénk gyarapodni egy gyermekkel, akkor számomra értelmezhetetlen volt, hogy az a terhességi teszt az nem pozitív. Teljesen biztos voltam benne, hogy szeretnénk, és lesz. Pont ezért, mivel ennyire biztos voltam a sikerben, ezért hát én teljesen összeomlottam. Viszont Bence érintettségére csak évekkel később került sor. Amíg még csak a saját szervezetemben ismertem a bajt, addig úgy voltam vele, hogy jó, hát én mindennel megküzdök. Tehát, hogy végigcsinálom, amit kell, beszedem, amit kell, és rendben leszek. De onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy Bence oldalán is akadályozó tényezők vannak, teljesen elveszítettem a kontrollt, mert helyette nem mehettem el a vizsgálatokra, helyette nem feküdhettem késre le. Ráadásul ő, neki a saját szervezetével kapcsolatban ez egy friss gyász volt, és nagyon nehezen tudtunk összekapcsolódni ebben, és ez évekig tartott. A házasságunkban nagyon nagy mélypontokat okozott. Ezek a pontok évekig húzódtak.
Mi mentette meg akkor ebben a mélyrepülésben a házasságotokat szerinted?
Ami biztos, hogy nagyon sokat segített, hogy kommunikáltunk. Ez nekem természetes volt, sőt, igényem is volt rá. Bencének nem lett volna igénye rá, ő inkább magában tartja. Illetve hát azért ezek olyan érzések, amiről nagyon nehéz beszélni. De megtaláltuk azokat a kommunikációs csatornákat, amiben mégiscsak ki tudtuk fejezni egymásnak, hogy mit érzünk. Ez szerintem egy nagyon fontos lépés volt. Illetve az, hogy évek teltek el, mire segítséget kértünk, de segítséget kértünk. Az, hogy volt egy külső kontroll, az, hogy tudtunk párterápiára járni, és egyénileg is tudtunk szakemberhez fordulni, az egy nagyon nagy megtartó erő volt. És az, hogy hitünk szerint mi egy hármas kötelékben vagyunk benne, ahol nem csak ketten vagyunk a házasságunkban, hanem jelen van a mindenható Isten, aki képes a tűzön is átvezetni. Ezt a mindennapokban nagyon erőteljesen éreztük, tehát perzselt minket a tűz. Összességében véve azt mondanám, hogy már rég nem lennénk házasok, hogyha nem ilyen alapra épülne a kapcsolatunk, mint ami erre épül. Mert akkor nem találnánk közös nevezőt, vagy nem találtunk volna.
És Istennel nem harcoltatok-e közben néha?
Ó, dehogy nem. Erről egy külön fejezetet írtam a könyvemben. Nekem évek teltek el úgy, hogy annyira haragudtam Istenre, és annyira nem értettem őt, hogy miért nem ad gyermeket, amikor a Bibliában azt olvasom, hogy az élet az ő ajándéka. Ő rendelkezik az élet lehelletével, és ez nekem egy nagyon mély belső meggyőződésem. Az is meggyőződésem volt, hiszen az anyatejjel szívtam magamba, hogy ő szeret és ismer. És bennem ez nem állt össze, hogy ha szeret és ismer és tudja, hogy mennyire vágyom gyermekre, akkor hogy lehet az, hogy nem ad? Ez volt az a pont, amikor könnyebb lett volna, hogy azt éljem meg, hogy nincs Isten, de ez nem ment, és emiatt jutottam el arra a pontra, hogy akkor én többet semmilyen kapcsolatban nem szeretnék lenni Istennel, és ezt így tudtam megtenni, hogy mindent kiiktattam az életemből, ami addig Istenhez kötött. Tehát én minden gyülekezeti szolgálatomat felfüggesztettem, a bibliaolvasást is, az imádságot is, semmilyen szinten nem akartam kapcsolatba kerülni vele.
Ebből hogy lett kiút? Hogy segített Bence, ha segített?
Láttam, hogy ő ezt egészen másképp dolgozza fel, de egyszer csak egy decemberi napon kaptam tőle egy áhítatos könyvet. Hát ez egy ilyen vaskos példány, le lehetne ütni vele valakit. Végig vezett egy év alatt a teljes Biblián. Meglepődtem ezen, hogy ebben az élethelyzetben minek ajándékoz nekem egy ilyen könyvet, de volt egy mondat, ami megfogott ebben az áhítatos könyvben, hogy választad az élet zavarba ejtő kérdéseire. Talán egy picit be is szerettem volna bizonyítani, hogy hiába olvasom végig, úgyse lesz rá válasz, de azért egy pici halvány reménysugár bennem volt arra is, hogy mi van, ha mégiscsak van valami válasz ezekre a kérdésekre is. Január 1-én elkezdtem olvasni, az első napra kijelölt igehelyet, voltak hozzá ilyen kis feladatok, meg interaktív feladványok, és akkor szépen haladtam. És nem tudom már megmondani, hogy mikor történt ebben a 365 napos kihívásban, hogy így egyszer csak elkezdtem meglátni azt az Istent, akire gyerekkoromból emlékeztem, tehát a szerető Istent. Ez egy nagyon különleges dolog volt számomra, mert nagyon magányosnak éreztem magam ebben az élethelyzetben. És ebben a tapasztalatban közel jött Isten, és megmutatta az igazi arcát, nem azt az arcát, akit én közben a traumámból felépítettem. Megmutatta, hogy ő ugyanúgy kegyelmes, gondviselő és megbízható.
Mi jelentette abban a legnagyobb nehézséget, hogy belevágjatok a Lombik programba?
Mi nagyon nem szerettünk volna be az egész Lombik kérdésbe belekeveredni. Aztán teltek az évek, és kiderült, hogy ha vér szerinti gyereket szeretnénk, akkor ne kell hoznunk ezt a döntést, és hogyha nemet mondunk a Lombikra, akkor arra is nemet mondunk nagy valószínűséggel, hogy legyen vér szerinti gyermekünk. Ezt szintén nagyon nehezen harcoltuk meg a házasságunkban, mert a férjem megbékélt a gyermektelen jövőképpel. Én erről nem tudtam lemondani, és azt éltem meg, hogy én tűzön vizen át ezen keresztül megyek. Sok álmatlan éjszakánk volt emiatt, mert Bence féltett is az eljárástól, és nem is szerette volna, hogy beengedjük az életünkbe ezt a Lombik rémet. De akkoriban, amikor a Lombik mellett döntöttünk, akkor én tényleg csak azt az utat láttam.
Száraz, keskeny, bozótos úton járok, egyedül mezítláb. Azt érzem mélyen, hogy fúj a szél, esik az eső.
Vendégünk Muzslai Bízik Hanna, a Várva Várlak című könyv írója, aki a Várva Várlak Facebook oldalon is megosztja a könyvével és a meddőséggel kapcsolatos gondolatait és bátorításait. Kicsit érzékeltesd a hallgatókkal azt, hogy mi zajlik benned és a sorstársaitokban, hiszen nagyon-nagyon sokan ezt nem fogjuk föl, akinek megadatott, hogy gyermeke szülessen.
Nagyon hullámzik ennek a megélése. A környezettel való kapcsolódást az nehezíti meg, hogy a környezet nem tudhatja, hogy éppen melyik fázisban vagyunk a feldolgozásnak. Az egy rejtett gyász folyamat, hogy olyan életkezdeményeket gyászolunk, amelyek sokszor nem is tudhatjuk, hogy létrejöttek-e. Tulajdonképpen egy gyermekre vágyó nőnek minden hónapban felerősödik a gyásza azokban a napokban, amikor szembesül azzal, hogy most sem sikerült. Bemegyek a munkahelyemre, és nem mondhatom azt, hogy kedves főnököm, nekem most elindult a ciklusom, és szomorkodom. Tehát éljük az életünket, tesszük a dolgunkat, és sokszor még a nagyobb veszteségeket, tehát egy embrió elveszítését, vagy egy magzat elveszítését is, akkor a tabusítás övez, hogy nem beszélünk róla. Viszont a nyomát, a fájdalmát évekig hordozzuk magunkban. Nekem a sorstárs közösség segített ebben a legjobban, de barátok is, meg családtagok is, akikkel ezekről őszintén is mélyen lehet beszélgetni. Ha ez nincs, akkor azt éli meg a gyermekre vágyó nő, hogy teljesen magára marad, és minthogyha egy ilyen magányos bolygón csücsülne, senkivel nem talál hidat. Talán ez az egyik legnehezebb. Amikor valaki hosszan van benne egy gyász folyamatba, az ugye már kihatással van az emberi kapcsolataira. Tehát nem elég, hogy maga az élethelyzet elmagányosít, még a környezetünk felé is ez egy nagyon nehezen átadható élethelyzet.
Ennek összefüggésében született meg a Várva Várlak című könyved, amiről úgy hallottam tőled, hogy egy szintén magányos elvonulásodban indult el, és úgy kaptad ennek az ihletét, ötletét, vagy vágyát, hogy elkezdj kiírni magadból olyasmit is, amit nagyon nehéz elmondani és átadni. Mit ad szerinted majd ez a könyv az olvasóknak?
A könyv alcíme, hogy egy gyermekre vágyó nő igaz története. A könyvben megélt tapasztalat van leírva, és olyan történetek, amik igazak. És szerintem ennek a könyvnek ebben van az ereje. Ennek az élethelyzetnek a lelki dimenzióit mutatja be elsősorban, és talán ezzel foglalkozunk a legkevesebbet, mert ugye előttünk van egy cél, egyszerűen vizsgálatról vizsgálatra kell járni, és a saját érzéseinket leválasztjuk, mert azok csak akadályoznának, mert annyira intenzívek, de közben ez hosszú távon nagyon rossz hatással van. Én azt mutatom be, hogy mindeközben, hogy ezzel küzdöttem és küzdök, miken megyek át lelkileg. Tudom a saját tapasztalatomból, hogy amikor olvasok sorstársakról, hogy ők mi mennek keresztül, akkor ez a magány bolygó egy kicsit így népesedik. Átélem azt, hogy nem vagyok egyedül, tehát már önmagában ez szerintem egy nagyon gyógyító hatással lesz az olvasókra. És minden fejezethez kérdések is tartoznak, és aki erre nyitott, az megcsinálhatja azt, hogy ezekre a kérdésekre válaszol. És hogyha valaki válaszol a kérdésekre, akkor ez a könyv, ez a saját életének a tárházává is válik, és a saját történetén is keresztül tudja szűrni az általam megélt történetet, és ez egy fantasztikus önismereti folyamat, és hát akinek legalább 6 ismerőse van, az a statisztikák szerint érintett a meddőség témakörében, mert a statisztikák alapján minden 6. ember érintett. Tehát tulajdonképpen mindenkihez szól ez a könyv, akinek van a környezetében legalább egy olyan ember, akit a szívén visel, és szeretne közelíteni hozzá ebben a nehezített gyermekáldás élethelyzetben, mert pontosan ezt a rejtett gyászt fedi fel, és pontosan abba a dimenzióba láttad betekinteni, amit egyébként nem látunk, nem tudunk jelen lenni benne.
Nagyon tetszik a könyved tartalomjegyzékét nézve, ahogyan mindenféle területet végig gondoltál. Hogyha ezekből tudnál említeni 3-4 felsorolásszerűen, amik különlegesek vagy számodra lényegesek, illetve a bejáratról és a kijáratról is légy szíves, majd mondj valamit, hogy ezek mit jelentenek a fejezetek alatt.
Majdnem mindegyik fejezet egy bejáratból és egy kijáratból áll. Ez azért fontos számomra, mert megmutatja ennek az élethelyzetnek a kettősségét, mint minden traumának a kettősségét, hogy egyrészt egy bejáratot hordoz magában, ami mélybe ránt, és ami megsemmisít, vagy látszólag megsemmisít, és tönkretesz mindent, amiben addig reménykedtél. Én először ezeket a részeket írtam meg, nem is tudtam akkor még, hogy lesznek kijáratok, de lettek kijáratok. amikor észrevettem a kijáratokat, akkor ez volt a megélésem, hogy nem csak egy ilyen kiszolgáltatott áldozat vagyok, hanem vannak olyan megküzdési stratégiáim, amely által tudok örömöt látni, meg tudom látni az élet szép oldalát. De ehhez idő kell. És pont ezért vannak először a bejáratok, mert én is azt éltem meg, hogy először csak magával rend, és aztán még a legsötétebb mélységből is van kiút. 31 fejezetből áll a könyv, élethelyzetek, amit megél egy gyermekre vágyó, hát esetemben nő, hogy mennyire nehéz az, hogy folyamatosan ketyeg az óra, és ezt ugye kapjuk is a környezetünktől, hogy milyen nehéz a saját belső csendjeinket megtalálni ebben a ordító valóságban, amikor tényleg minden helyen arra asszociálsz, hogy még mindig nincs kisbabád. Benne van egy betonbunker nevű fejezet, ami arról szól, hogy muszáj egy védett kuckót kiépíteni, amikor nagyon fáj, muszáj egy kicsit egyedül lenni, regenerálódni, ez nagyon-nagyon fontos. Benne vannak a jövőképek, benne vannak az összetört álmok, ami kihatással van a saját személyiségünkre, a párkapcsolatunkra. Benne van az, hogy a környezetünkbe születnek a babák. Hogyan tudjuk fenntartani a kapcsolatot egy olyan barátnőnkkel, embertársunkkal, családtagunkkal, akinek flottul megy a gyermekáldás. Benne vannak a környezettől kapott jó tanácsok, amit egyáltalán nem rossz szándékkal kapunk, de mégis megkapjuk, és nagyon fáj. Benne van a családdal, az orvosokkal, az Istennel való megélés. Benne van a nőiségnek az elvesztése és újraépülése. És hát benne vannak párkapcsolati fejezetek is, hogy hogyan lehet egy ilyen élethelyzetben kommunikálni, hogyan lehet együtt maradni, amikor szétszakít ez az élethelyzet fizikálisan is és lelkileg is. Tényleg igyekeztem végigvenni minden olyan területet, amire kihatással van, és hát tulajdonképpen mindenre kihatással van sajnos.
Voltak igék, amelyek a küzdelmeitek során vezettek, erősítettek egy-egy életszakaszban?
Elsősorban nem is igék voltak, hanem az a megélés, hogy magamat adhatom Isten előtt, és ez szerintem onnan jön, hogy ahogy a szüleim megélték a hitüket, láttam azt, hogy ők a saját esendőségükkel, a saját élethelyzetükkel élik a hitüket. De ezen felül igen, vannak a Bibliában olyan részek, amik számomra nagyon bátorítóak, és ezek pont akkor jöttek elém, amikor ezt a áhítatos könyvet egy év alatt végigolvastam, és meglepő, hogy a Biblia milyen sok helyen ír a meddőségről. Akár úgy, hogy nem konkrétan a meddőségről, de a nagyon mély lelki-fizikális fájdalomról és az abból való újraépülésből, amikhez én nagyon tudtam kapcsolódni. A Példabeszédek könyvében említi a Biblia, hogy 4 dolog van, ami soha nem mondja, hogy elég, nincs vigasztalódás, vagy nincs kiút, a sír, ahova szeretteinket eltemetjük, és a halállal szembesülünk. A föld, amely nem telik meg vízzel, tehát egy olyan szikes talajt képzelek el magam előtt, ami nem kap vizet, és így sóvárog, de egyre csak mélyülnek benne ezek a barázdák. A tűz, ami soha nem mondja, hogy elég, tehát egy ilyen emésztő tűz, ami mindent eléget, nincs semmi élet, ami túlélni, és a negyedik az a meddő asszony. Nekem az egyik ilyen kapcsolódási pont volt, hogy engem megértenek, hogy egy olyan élethelyzetben vagyok, ami tényleg, mint egy ilyen önmagát emésztő tűz, egy föld, ami epekedik egy csepp vízér, és nem kapja meg, és a halállal való szembesülés. És ez újra és újra és újra éveken át, hónapról hónapra. És hát a tűz képét, ha tovább vezetem, akkor meg Dániel könyvében találkozunk Sidrák, Misák és Abednego történetével. Ez három férfi. Annyi történik igazából, hogy nem borulnak le egy aranyszobor előtt, a király kérése ellenére sem. És hát az történik, hogy várnánk így Isten szabadítását, hogy a hű szolgáit ő ebben a helyzetben megszabadítja, és ez nem történik meg, hanem bevetik őket a tüzes kemencébe, és még azok a férfiak is elégtek, akik ezt a három férfit bedobták a tüzes kemencébe. És ezek a férfiak kijönnek a tűzből érintetlenül, és ami nekem nagyon kifejező a meddőség élethelyzetére nézve ebből, tehát maga a tűz, amiről ezelőtt beszéltem, ami látszólag elemész és túlélhetetlen, tehát még ha közelébe mész, már véged van, de hogy a szabadulás élményét viszont csak akkor élhetjük át, hogyha megjártuk ezt a kemencét. Annál inkább tehetünk bizonyságot a szabadítóról. És hogy ez már a szabadítóról szól, nem rólunk, mert én képtelen lennék egymagam túlélni ezt az élethelyzetet. Mégis kijöhetek belőle, tehát még innen is van kijárat. És hát az utolsó, amit most így mára hoztam erre a beszélgetésre, ez 113. Zsoltárban van leírva, hogy aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatok boldog anyját, és itt ugye az, aki az Isten. Ez meg nekem arról szól, hogy Isten gondoskodik a meddő asszonyról, és nem csak az asszonyról, hanem a férfiról is biztonságba helyezi, gondoskodik róla, számon tartja, helyet készít neki, nem hagyja magára. Lehet, hogy az a megélés, hogy magamra hagy, de nem hagy, és ráadásul azt írja, hogy úgy teszi ezt, minthogyha magzatok boldog szülője lenne. Tehát valahogy még azt is el tudja végezni, hogy az a hiány, az be legyen töltve. Ez egy nagyon bátorító igevers lehet talán másoknak is, hogy mi teljes értékűek vagyunk annak ellenére, hogy ezt a nagyon fontos vágyunkat nem olyan körülmények között élhetjük meg, ahogyan az a elképzelésünk volt.
Milyen imádságot kérnél? Hogyan gondoljanak rád, rátok? Mi az, ami téged bátorít?
Nekem ami a legjobban esik az, hogy valaki kifejezi azt, hogy szeret, hogy gondol ránk, és hogy nyitott arra, hogyha szeretnék erről beszélni, akkor mellettem áll és meghallgat. Hogyha még azt is mondja, hogy imádkozik, az nekem ugye egy külön öröm, de hogyha valaki nem hívő, és nem része a mindennapjának az ima, de látom azt, hogy tényleg szurkol szíve minden szeretetével, az nekem nagyon-nagyon jól esik. Nyilván azért ehhez az is kell, hogy a környezetem tudja, hogy éppen mibe vagyok benne, és ez nagyon nehéz, nekem ez évekig nem ment. Én alapvetően azt látom, hogy amióta kommunikálom nyíltan, hát most ez egy más kérdés, hogy most már ugye a Várva Várlak Facebook oldalon bárki láthatja a történetemet, de hogy ezelőtt azért a szeretteim felé is már elkezdtem az évek alatt ezt kommunikálni, és így már volt mihez kapcsolódniuk, és ez sokat segített. Hogy milyen imád kérnék, talán az van leginkább a szívemen, hogy az a vágyam, hogy legyen meg Isten akarata. Tehát, hogy nem is egy ilyen görcsös, izzadságszagú ima, hogy akkor imádkozzuk ki azt a gyereket már végre a muzslai vízik házas párnak, hanem egy ilyen béke és megnyugvás van bennem, hogy Isten tudja, hogy mit, miért és mikor tesz, és ez pont összefügg a hitválságom utáni újraépülésemmel Istenben, hogy én ősbizalmat érzek újra Isten felé, és annyira megerősödtem abban, hogy ő jó, és jót akar, és jót tervez az életem felől, és ez akkor is így van, hogyha nem úgy, és nem akkor, és nem azt adja, amit én kérek tőle. Tehát nekem most talán, ami a legtöbbet ad, hogyha valaki úgy hozza Isten elé az élethelyzetünket, hogy legyen meg az ő akarata. Teljes reménységem van abban, és bizonyosságom, hogy meg fogjuk találni azokat a kijáratokat, amik átvezetnek minket ezen az élethelyzeten, és végső soron a javunkra válnak.
Muzslai Bízik Hanna egy gyermekre vágyó nő igaz történeteként írta meg könyvét, Várva Várlak címmel. Beszélgetésünkben betekintést nyerhettek a sokakat érintő meddőséggel járó küzdelmekbe, amelyek között mégis meg tudott újulni Hanna élete és Istenbe vetett bizalma. Hanna üzeneteit és a könyvvel kapcsolatos információkat a Várva Várlak Facebook oldalon találhatják meg és követhetik. Beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, illetve honlapján, a következő webcímen missio.lutheran.hu. A Spotify-on a Lélekhangoló Podcast műsorai között található meg interjúnk. A műsorral kapcsolatban írhatnak nekünk a következő e-mail címre fmish@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Maradj vele, így mindig enyém. Ragadj magaddal minden nap, úgy kérlek, emelj fel szent trón elé. Hadd lakhassam.